Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk. Kicsit reménykedtem abban, hogy lesz még pluszba egy szolgálat, hogy úgy összeszedjem a gondolataimat, ugyanis hát úgy finoman fogalmazva elérzékenyültem az előző szolgálaton én is, de ahogy láttam a kedves menyasszonyom Enikő is, nem látok az ő fejébe, de az én fejemben az volt, hogy hát a munkámból kifolyólag nekem is van, hát mondhatni, 21 olyan gyermekem, akik drágakövek Jézusnak a koronájában. És amikor így rájuk gondolok, és erre gondolok, akkor mindig elérzékenyülök és meghatódom. Hisz ők olyan fiatalok, akik mindig is fiatalok maradnak, akik mindig is gyerekek maradnak, és annyi szeretetet kapunk a hét mindennapján tőlük, hogy elképesztő örömmel tölt el az, hogy az az én reménységem, hogy ők is ott lesznek, és tényleg ragyogó és csillogó gyémántok Jézus koronájában. És kicsit csatlakozik a délelőtti témám ehhez. Ugyanis egy olyan kérdésem van elsősorban így hozzátok, hogy ha Krisztus ma visszajönne, akkor ott lennénk-e az övéi között? Ha Krisztus visszajönne, te ott lennél-e az övéi között? Az, hogy sokan nem merik kimondani, hogy igen, ha Krisztus ma eljönne, akkor üdvözülnék, ugye ez több okból is fakad. És ezek általában nem egy egyszerű hitbéli kétségek, hanem lelki, teológiai és egzisztenciális félelmeknek a keverékei. De a kérdés nem az, hogy elég jó vagy-e, hanem az, hogy hallod-e és hiszel-e. Olvassuk el az alapigénket, ami a János írása szerinti evangélium 5. fejezet 24. és 25. verse. Tehát János evangéliuma 5. fejezetének a 24. és 25. versét olvassuk. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghaltak, élni fognak. János evangéliumát szokták úgy is mondani, mint az örök élet evangéliuma. Azért, mert amíg Máté, Márk és Lukács írása szerinti evangélium inkább az Isten országára helyezik a hangsúlyt, addig János az örök életről beszél, és ami nagyon érdekes, hogy nem jövő, hanem jelen időben. És ezt a szemléletet hívjuk prezentikus eszkatológiának, vagyis a végidő valósága már most elkezdődik annak az életében, aki hisz Jézusban. Beszéljük át először az előbb olvasott igeszakaszt. De Jézus Krisztus Jeruzsálemben van, a zsidók egyik ünnepén, és ő maga beszél, de nem egyszerű tanító vagy profétaként, hanem úgy, mint Isten fia. Méghozzá nem hívőknek, hanem azoknak, akik kifogásolják, hogy Jézus szombaton gyógyított, és azoknak, akik meg akarják ölni, mert ugye tudjuk, hogy Isten káromlásnak gondolják azt, hogy Isten fiának nevezi magát. Ennek ellenére a szavai nyitottak mindazok számára, aki hallja és aki hiszi. Ebből a szakaszból három dolgot szeretnék főként kiemelni. Ugye az első az, én úgy gondolom, hogy Jézusnak a szavai nagyon meglepőek, ugyanis örök élete van, azt mondja. Nem azt mondja, hogy majd egyszer a halála után lesz egy örök élete. Nem egy jövőbeli ígéret, hanem egy jelenbéli valóság. És Isten országának az ereje az már most hat az embereknek az életében. És ez nem valamilyen különleges, kiváltságos, szent embernek jár, hanem egészen egyszerűen annak, aki hallja az ő beszédét, és hisz annak, aki őt elküldte, annak van örök élete. Na de akkor mit is jelent hallani, és mit is jelent hinni? A görög szövegben ezek a szavak ugye folyamatos jelen idejű participiumok, vagyis melléknévi igenevek, tehát nem arról van szó, hogy valaki egyszer hallotta az evangéliumot, és egyszer hitre jutott, hanem arról, hogy halló és hívő állapotban van. Költői kérdés, kedves testvéreim, milyen állapotban vagy most? A szíved halló, vagy inkább elzárkózott? Az utóbbi időben megfáradtál, és ezzel együtt minden érdeklődésed és aktivitásod is odaszállt, vagy kitartó figyelő vagy? Aki hisz és hallja, az nyitott, figyelő szívvel él, és kapcsolatban van az Atyával. Vagy menjünk egy kicsit tovább. Azt olvastuk, aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elküldött, átment a halálból az életre. Mondhatni ezt úgy is, mint egy határvonalnak az átlépését, olyan, mint amikor valaki belép egy új országba, és onnantól más törvények érvényesek rá. Az új élet az nem csak egy más hely, hanem egy más minőség is. És itt is különösen fontos két görög szó, amit az életre kapcsán használnak az új szövetségben, és a kettőből az egyik biztos ismerős lesz számotokra. Méghozzá az egyik ilyen szó az a biosz. Ugye a biosz az a fizikai, biológiai élet. Az, amit élünk nap mint nap, ilyen az étkezéstől kezdve a munka, az öregedésnek a folyamatai, természetes folyamatok, ez ugye a biosz, a biológiai élet. És a másik ilyen pedig a zoé, az pedig az isteni élet. A Szentlélek által áthatott, örökkévaló, Isten jelenlétében megélt élet, ami nem feltétlen egy hosszabb élet, hanem mélyebb és magasztosabb élet. Mit is mondjak, igazából közülünk is legtöbb ember csak a bioszban él, a biológiai életében, de Jézus a zoét hozta el, az isteni életet. És ami nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy ezt nem csak a halál után akarja adni, hanem már most. Az életednek van-e lelki mélysége, vagy csak a napi túlélésről szól? Ehhez a kérdéshez rögtön hozzá is szeretnék tenni egy tapasztalatot, nehogy bárki félreértse, szintén a munkahelyemről. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor hát úgy valahogy belecsöppentem a közepébe, és a legnehezebb az volt eleinte, hogy a munkatársakkal megtalálni a megfelelő hangot, ugyanis volt két olyan ember, aki így az érkezésem után hát valahogy dacolt, vagy én nem is tudom, hogyan fogalmazzam meg, hogy mi volt az ő problémájuk, de nagyon ellenséges hangulat volt az intézményünkben. És különleges, hogy tényleg azt éreztük, és a kollégák is egy idő múlva, hogy ezzel nem tudunk mit tenni, csak valahogy túl kell élni ezt az időszakot. És eljött az az idő, hogy ugye ők felmondtak, és töltötte ez a két munkatársunk a felmondási időt, és talán ez az utolsó hónap volt a legszörnyűbb, amikor amit csak tudtak, megnehezítették, és tényleg minden mérgüket mondhatni kiadták. És mi próbáltuk túlélni ezt az időszakot. De a lelki életünkben is talán van, hogy csak túlélünk. Amikor telnek a napok egyik a másik után, valahogy én minden vizsgaidőszakot így élek meg, hogy csak próbálok túlélni. Várom, hogy legyen vége, és úgy, mintha siklanék az árral. Sokan érzik úgy magukat, hogy csak túlélnek, miközben a lelkük valami többre vágyik. Vágyik csendességre, mélységre, belső életerőre, úgy összességében az Istennek a közelségére. De közben mi a valóság? Fáradtság. Hosszú napok, állandó hajtás, kevés szabadidő, és mire lenne egy kis nyugalom, van annyi erőnk, hogy lefeküdjünk és aludjunk. Mindenek előtt fontos kimondani, hogy már az, hogy érezzük ezt a szomjúságot, az Isten jelenlétének a jele bennünk. És ez nem kudarc, ez kegyelem. Nem arról van szó, hogy te nem vagy elég lelki, hanem arról, hogy Isten már most is formál. Ő belülről hív magához. A szomjúság pedig nem a gyengeségnek a jele, hanem annak a jele, hogy van élő víz. Isten nem időmennyiséget, hanem őszinte jelenlétet kér. Néha pont az segít, hogyha nem feladatként tekintünk az Istenre, hanem levegőként. Néha a túlmunka, túlterheltség az nem csak az életnek a velejárója, hanem egy hamis önértékelés vagy megfelelési kényszernek a gyümölcse. De Isten nem azt akarja, hogy kiégj, hanem azt, hogy élj. Jézus a fáradtakat hívja, nem a tökéleteseket. Szintén, ahogy Máténál olvassuk, a 11. fejezet 28. versében, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez a meghívás nem csak nekem, hanem nektek is szól. Nem csak bizonyos időszakokban, mondjuk vizsgai időszakban, hanem az élet minden idejében. Nem akkor, hogyha már sikerül majd jobban beosztani az időnket, nem akkor, hogyha már erősebbek leszünk, hanem most, így, ahogy vagyunk. Ha fáradtan, akkor fáradtan. Ha gyengén, akkor gyengén. A harmadik és egyben utolsó dolog, amire szeretnék kitérni ezen igevers kapcsán, szintén Jézusnak egy újabb meglepő kijelentése, amikor azt mondja, hogy eljön az óra, és az most van. Ugye ez a végidőről szóló tanításnak a forradalma. Az, amit mindenki a jövőre tett, a feltámadást, az ítéletet, az örök életet, azt Jézus már most működésbe hozza. Az ő jelenléte megváltoztatja az időnek a rendjét. Ami azt jelenti, hogy lehet ma újra kezdeni. Lehet ma elkezdeni valamit. Ma lehet átmenni a halálból az életbe. Ma lehet életet nyerni. Nem a biológiait, azzal már rendelkezünk, hanem a zóét, a Szentlélek által áthatott, az örökké való Isten jelenlétében megélt életet. Akkor is, hogyha a körülményeink nem változnak meg egyik pillanatról a másikra. A kérdés nem az, és soha nem is volt az a kérdés, hogy Isten szól-e, hanem az, hogy te hallod-e. Nem volt kérdés, és most sem az a kérdés, hogy van-e élet, hanem az, hogy belépsz-e erre az életre. Isten ma is megelőlegezi a bizalmat, és nem várja meg azt, amíg mi érdemesek leszünk rá. Nem kér garanciát, nem ír ki próbaidőt, nem kér hozzá 8 általános iskolai végzettséget, sem érettségi bizonyítványt, se diplomát. Ha hallod az ő szavát, és hiszel, már most az ő életében vagy. Mert Jézus nem csak jövőt ígér, ő már most életet ad. Van-e olyan dolog az életünkben, ami visszatart attól, hogy teljes szívvel hallgassunk az Istenre? Ha Isten ma előlegezi neked az életet, akkor elfogadod-e? És szintén mondhatnám még egyszer azt a kérdést, amivel kezdtem. Ha Krisztus ma visszajönne, ott lennél-e az övéi között? Sokszor nem merjük kimondani, hogy igen, üdvözülnék, mert túl sokat nézünk a saját érdemeinkre. Azért, mert sokszor nem értjük meg azt, hogy az örök élet az már most kezdődik, és bizonytalanok vagyunk a saját hitünkbe. Pedig Jézus maga mondja, aki hallja az én beszédemet, és hisz, örök élete van, és átment a halálból az életbe. Ezen úgy gondolom, hogy nincsen mit magyarázni. És ami a legfontosabb, hogy ez nem önbizalom. Attól, amiért kimerjük mondani, hogy igen, üdvözülnék, cseppet sem önbizalom. Ezt hívják Krisztus bizalomnak. Nem elég tudni, hogy Jézus feltámad, hanem élni is kell benne. Van 3 kérdés, 3 szűrő, amit felszoktam tenni szinte mindig így Biblia tanulmányozás során. Ugye az első szűrő, az első kérdés, hogy mi az, amit tudok. Mondhatjuk azért, hogy mi elég sok mindent tudunk, ugye nálunk van a gazdagság, a tudás, úgyhogy tudunk elég sok mindent. A következő ilyen kérdés, a következő szűrő, hogy abból ugye, amit tudok, leesett a szűrőn, mi az, amit elhiszek? Nem tudom, hogy erre hogyan is szokott lenni, de felénk előfordul az, hogy ó, tudod, én imádkozom a fájós derekamért, de az már sose jön helyre. Vagy imádkozom én a szomszédomnak a megtéréséért, de hát kutyából nem lesz már szalonna. Ha imádkozunk, milyen hittel imádkozunk? Elhisszük-e azt, amit olvasunk, amit tudunk, amivel tisztában vagyunk? És ugye az utolsó kérdés, a harmadik, mi az, amit cselekszem? Hiszen olyan sok mindent tudunk, és tényleg nagyon sok mindennel tisztában vagyunk, és el is hisszük ezeket, de akkor megáll az elméletnek a síkjában. Az elméleti szinten megáll, és nem megy tovább. Mi az akkor, amit cselekszünk? Jelen esetben, ha nézzük ezt az igeverset, vagy ezt, amiről most itt beszélgetünk, én tudom, hogy aki hallja a Jézus beszédét, és hisz annak, aki őt elküldte, annak örök élete van, és átment a halálból az életbe. De hiszem-e, hogy ez így van? Hát hogy ne hinném, hát már mióta ezt olvasom? Persze, hát tisztában vagyok én ezzel, hogy ez így van, én elhiszem, én egy hívő ember vagyok. És akkor mi az, amit cselekszem? Hát, ha őszintének kell lenni, akkor lehet, hogy a cselekedeteket cselekszem is, de azért kimondani nem merem, mert hát biztos, ami biztos, nem mondjunk meggondolatlan dolgokat, ami nyilvánvalóan így van. De tényleg azért nem merjük talán, mert bizonytalanok vagyunk, és nem értjük talán a legfontosabbakat, amiről szól ez az ige. Merjük kimondani bátran, hogy igen, üdvözülnék. Miért nem mernénk kimondani, hiszen erre vágyunk. Ez, ami úgy éged belülről, hogy de jó lenne, ha már megtörténne, ha már ott lennénk, ha már a nagy találkozás lenne, és ott állnánk szemtől szembe Jézussal. Ő néz ránk boldogan, mosolyogva. Látjuk a szeretetet az arcából. Látjuk azt, hogy mennyire örül annak, hogy ott vagyunk. Mi pedig leborulunk elé, és esetleg kijön annyi a szánkon, hogy köszönök mindent. És zakogunk. Egy csodálatos ajándék van felkínálva a mi számunkra. És nagyon különleges, hogy tényleg csak telik az idő. És vajon mikor fogjuk észrevenni, hogy már most elkezdődik az örök élet? Hogy már most itt is minőségbeli változások lépnek életben? Ha nem akadunk meg a tudás szintjén, ha nem akadunk meg annak a szintjén, hogy igen, én ezt elhiszem, hanem valóban cselekedjük is, hogy bátran kiállunk emellett. Én tudom, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy így van. Hiszem, hogy ő úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, értem. És akkor mit cselekszem? Hát persze, hogy azt, hogy nem félek, jöjjön bármi is, hanem bízom benne. Mióta van meg az Istennel való kapcsolatunk, mióta személyes kapcsolatot ápolunk az Istennel, mennyi tapasztalatot gyűjtöttünk azóta? Hányszor éreztük, hányszor láttuk azt, hogy milyen csodálatosan működik az Isten a mi életünkben? Nem megtapasztaltuk. Amikor semmi kiutat nem láttunk, ő ott volt, és vezetett bennünket, és mutatta, hogy merre kell menjünk. Van egy csodálatos vers, bizonyára ismeritek, a címe a Lábnyomok. És arról szól a vers, hogy hát ugye számon kéri az ember az Istent, hogy hát hol voltál ezeken ezekben a nehéz időkben. Mert hogy csak egy pár lábnyom volt a homokba. És persze, hogy egy volt, mert ő a vállain hordozott bennünket. És milyen csodálatos ez. Vajon mi ezt mennyire vesszük észre? Hogy mikor, ki is az, aki úgy igazán dolgozik? Nagyon különleges, én így a megtérésem elején is, sőt, amikor úgy tényleg kialakult bennem az, hogy én szeretem az Istent, és vágytam az ő közelségére, akkor nagyon sok bizonytalanság, és sok kérdés is volt bennem. És ugye nem tudom, ti hogy vagytok vele, én néha beleesek abba a csapdába, hogy úgy érzem, hogy egyedül vagyok, hogy nem érzem az Istennek a jelenlétét. Úgy érzem, mintha úgy tényleg esnék én is bele a mélységbe, a gödörbe, és nem látom sehol az Istent. Egyszerűen nem érzem. Pedig máskor a nehézségekben is szoktam érezni, de van olyan pillanat, amikor úgy nem érzem annyira jól magamat sem, és az Istent sem érzem. És ezek a helyzetek úgy igazán megtanították velem azt, hogy itt a tudatunk. Akkor is, ha nem érzem, tudom, hogy ő velem van. Mert megígérte, hogy ő velünk van minden napon a világ végezeteig. Ezt tudom, elhiszem, és a cselekedeteimen hogy látszik meg? Úgyhogy nem félek. Úgy, hogy a legnehezebb pillanatokban, és amikor azt érzem, hogy teljesen egyedül vagyok, akkor is bízom benne. Mennyire bízunk az ő szavában? Mennyire bízunk mindazokban, amiket ő elmondott? Én kifejezetten örülök annak, hogy olyan közösségnek mondhatjuk magunkat, és olyan hívő embernek mondhatjuk magunkat, akik tanulmányozzák a Bibliát, tanulmányozzák a Szentírást, és tényleg nagyon sok mindennel tisztában vannak, és nagyon sok mindent tudnak. És ez tényleg egy nagyon jó dolog. De vajon értjük-e mindazt, amit olvasunk? Amikor én gyerekkoromban elkezdtem gyülekezetbe járni, úgy valahogy bennem is megfogalmazódott az, amikor szóba jött az, hogy amikor majd Krisztus eljön, ugye mi mindennek kell megtörténni, és majd az üldözések lesznek, és ez, és az. És én gyerekként azt gondoltam, amikor jött ennek a kérdés, hogy na de hát ki állhat meg? És én gyerek fejjel, hát úgy felszólaltam, hogy hát én szeretnék kiállni, én szerintem nekem ez menni fog. Szerintem én ezt ki fogom bírni, és át fogunk ezen menni együtt az Istennel, és akkor ugye jött a válasz rá, hogy igen ám, de aki ma úgy gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Igen, hogy lehet, hogy te most azt gondolod, hogy akkor majd ki fogod bírni, na de majd meglátjuk akkor, hogy mi lesz, és jó, hát ugye ez azt eredményez, hogy akkor inkább nem szólalok fel többet, és nem mondom el nagy buzgón, hogy szerintem igen, de jó, hát azért már most ez megváltozott bennem, és igen, elmerem mondani buzgón, hogyha Krisztus ma visszajönne, akkor ott lennék az övéi között. Nem azért, mert olyan tökéletes lennék. Nem azért, mert bűn nélküli lennék, bár úgy lenne. Nem azért, mert most a legjobb az Istennel való kapcsolatom. Nem azért, mert minden rendben van körülöttem. Mert ennek pont az ellenkezője van. Sokszor tényleg azt sem tudom, hogy mikor van délelőtt, mikor van délután. Azt sem tudom, hogy melyik feladatokat csináljam. Egyik jön a másik után, sőt nem is, hogy egyik a másik után, hanem úgy egyszerre legalább három dolgot kellene csinálni. És persze az ember, amikor odajut, akár reggel, amikor már egyébként is fáradtan kell fel, de este is a nap terhei után odajut, hogy imádkozzon és Bibliát olvasson, nincs az olyan minőségi idő, mint kellene, hogy legyen. Közel sem vagyok ahhoz, hogy jó vagy tökéletes legyen az én hitéletem. De ha Krisztus visszajönne, akkor ott lennék az övei között, mert bízom benne. Ti hogy látjátok? Ott lennétek ti is velem? Örülök neki. Legyen így. Legyen így, és merjük ezt elmondani. Sok mindent talán máshogy látunk, mert maga a bibliai tökéletesség sem egy olyan tökéletesség, mint ahogy a mi emberek elgondoljuk. Mert tökéletesnek lenni nem azt jelenti, hogy minden jó. Nem azt jelenti, hogy minden szép. Hanem az, hogy már elindultunk az úton. Mondhatni, ez egy ilyen tökéletlen tökéletesség. Mert mi emberek milyenek vagyunk. De milyen az Isten? milyen a Krisztus. Milyen áldozatot hozott értünk az Isten. Éljünk e szerint. Legyen ez bennünk, járjon át ez minket. Az élet minden egyes területén. Hiszen a mennynek a polgárai vagyunk. És bár nagyon sok mindent hallunk és tudunk, főleg akik már tényleg régóta ülnek a gyülekezet székein, de van egy nagyon találó gondolat egy ismeretlen szerzőtől, aki azt mondta, hogy az evangélium igazságai azok nem olyanok, mint egy újságcikk, amit egyszer elolvasunk, aztán félreteszünk. Hanem ezek az igazságok olyanok, mint az élő víz. Minél többször merítünk belőle, annál frissebben és tisztában töltenek be minket. Én azt gondolom, hogy így kell olvasnunk, és így kell tanulmányoznunk a Szentírást is. Szomjuhozunk. Nem tudom, hogy mi ki, milyen mértékben, de én a szomjúságot nagyon érzem. És főleg ezt a lelki szomjúságot. Mostanában több kékzónák sorozaton is részt vettem, és többször is hallottam egy nagyon találó gondolatot, amit ugye a tudósok, akik ugye ezt megállapították, hogy a szomjúság érzet az nem azt mutatja, vagy nem azt érezteti az emberrel, amennyi vízre van szüksége. Mert ugye mondjuk azt, hogy 6-8 pohár vizet meg kellene igyunk egy nap, de nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nem igazán érzem azt, hogy szomjas vagyok, sőt, én nyáron is megesik velem az, hogy én elfelejtek inni. Mert nem érzem a szomjúságot. És sokszor talán a lelki szinten is így vagyunk, hogy nem érezzük a szomjúságot, pedig a szervezetünknek, a lelkünknek szüksége van a folyadékra, szüksége van a vízre. És hát a lelkünknek is szüksége van az élő vízre. Akkor is, hogyha most nagyon jól érezzük magunkat. Persze, amikor már úgy nap végén elkezdem érezni, hogy hú, de vajon miért fáj nekem ennyire a fejem, vagy miért érzem én olyan rosszul magamat, miért vagyok már ennyire fáradék, hogy hú, hát nem is ittam. Hát akkor gyorsan megpróbálok egyszerre meginni 2 litert. És próbáljuk ezt egy kicsit úgy átformálni a mi hitéletünkre, az Istennel való kapcsolatunkra, és a tényleg a vele való személyes kapcsolatra. Érdekes az, hogy bárhová megyek egyébként gyülekezetbe, úgy látszik az, hogy talán, mintha kicsit úgy fogynának a közösségből az emberek. És tényleg úgy fáj sokszor a szívünk, hogy miért is van ez, és hogy ez nagyon szomorú dolog. És én igyekszem mindenben a jót látni. Én azt gondolom, hogy most jelenleg is az, hogy már ti itt vagytok, az a lehető legjobb dolog. Mert ahányan vagyunk, már legalább mindenki egyetlen egy emberhez is el tud jutni. És érdekes ez a látásmódunk is, maga mondjuk az evangelizáció, mert ugye mi egy programként tekintünk erre, egy szervezett programként, mondjuk egy hetes előadássorozat, vagy hetente egy alkalom egy hónapon keresztül, és nagyon sokféle stratégiai terv van erről. Pedig sokkal egyszerűbb lenne, hogyha nem egy programként, missziós programként tekintenénk erre, hanem úgy, mint egy életvitelre. Mert hogy az evangelizálás az egy életvitel. Ahogyan mi élünk. Ahogyan látják az emberek rajtunk azt, hogy igen, annak ellenére, hogy neki is megvan minden baja, mégis lát örömet, mégis van reménysége. És ezt az emberek látják, és észreveszik, hogy amikor mindenki körülötted már a földön van, és nem tudja, hogy mit évő legyen, neked van reménységed. A Covid időszaka alatt is nagyon sokszor így ezt megéltem, és láttam azt a tanáraimon, akiről azt gondoltam, hogy hú, hát ők annyira erős emberek, és hogy tényleg a tanítás is olyan jól ment nekik, és hogy tényleg olyan jól csinálnak mindent, és hogy az életük is, amit bepillantást láthatunk róla, az is annyira tökéletes. És amikor ott állt, hogy kesztyűben és 2 maszkban kellett tanítania, sült le róla az, hogy nincs reménysége. Hogy nem tud mibe kapaszkodni. Mi pont a másik oldalon vagyunk. Tudjuk, hogy mibe, hogy kibe kell kapaszkodnunk. És milyen jó az, hogy ezt tényleg átadhatjuk más embereknek. Az, hogy az embertársainkat szeretjük, hogy másokat szeretünk, én azt gondolom, hogy abban nyilvánulhat meg a legjobban, hogy én azt akarom, hogy neki is legyen egy olyan reménysége, mint nekem. Hogy annak az embernek, amikor nehézség van az életében, akkor neki is legyen egy olyan reménysége, mint nekem. Hogy annak az embernek is az Isten adjon erőt, mert tudom, hogy nekem is. Boldog az az ember, aki amikor kitart a kísértésben, vagy ha kitart ugye az ember a kísértésben, a nehézségekben. És én tényleg próbálom szeretni mindazokat, akik körülöttem vannak. És tényleg az lenne a legboldogabb dolog a számomra, hogyha ők is megtalálnák azt az utat, amit mi is megtaláltunk egykor. És nem szabad elfelejteni, hogy szövetséget kötöttünk. Van egy szövetség, ami azt jelenti, hogy mindig van valaki mellettünk. Csalódhatunk emberekbe, azokban is, akiket a legjobban szeretünk, azokban az emberekben is, akik a legközelebb állnak hozzánk, és meg se gondoltuk volna. Legtöbbször elmondom én is, hogy barátaimnak, hogy lehet, hogy bennem csalódni fogsz. Akkor is, ha nem akarom. Mert nem akarom én, hogy csalódjanak bennem, de megtörténhet. De az Istenben soha. És mi sem csalódunk az Istenben. Ahhoz, hogy eljussunk ide, ahhoz természetesen az kell, hogy bízzunk benne. Nehéz, mert ez azt jelenti, hogy végül is vakon kell megbíznunk benne. Mert persze milyen egyszerű lenne, hogyha úgy kelnénk fel, hogy már akkor a hűtőnkre oda lenne írva, hogy húha, ma ki fogod törni a bokádat, de ne aggódj, mert lesz, aki majd elvigyen a kórházba, és el fognak látni, és minden rendben lesz, és tudjuk, hogy a nehézségekből is hogyan fogunk kijönni. Na de hát a mi életünk nem ilyen. Mert váratlanul megtörténik a rossz, és nem látjuk a kiutat. Csupa homály körülöttünk minden. Vakon vagyunk. De nem lehetünk egy helyben, mégis lépni kell valamerre. Ilyen vakon kell megbízni az Istenben. Sokat beszélek a munkahelyemről néha, azt elfelejtettem megmondani, hogy egyébként kihívás elélők nappali intézményében dolgozom. Ugye van több fogyatékossággal élő ellátottunk is, és ugye többek között ugye vannak látássérültek is. Pont egy ikerpár, aki a Gábor Jani gyülekezetünknek a tagja, és ugye időnként szoktunk ilyen érzékenyítő beszélgetést is tartani, mindig más témában. Most ugye nemrégen, egy-két hónappal ezelőtt volt a Fehérbot nemzetközi napja, amikor ugye a látássérültekről beszéltünk, és ugye kipróbálták azt is a társaik, hogy milyen, amikor be van kötve a szemük, és el kell indulni valamerre. Mert nyilván hát a nagy sötétség, a bizonytalanság, és van, akinek annyi elég volt, hogy bekötöttük a szemét, és ő meg sem mert mozdulni, és ő azonnal le akarja venni, mert ő fél. Hát ez szörnyű. Talán a mi hitéletünk is ilyen, hogy nem látjuk az utat, de egy valamit látnunk kell. A célt. Hogy van valami, ami felé tartunk. És van valaki, aki bizton vezet bennünket, akkor is, ha semmit nem látunk. Merjük-e az Istenre bízni magunkat? Teljesen. Megvan-e az, hogy vakon bízunk az Istenben? Vagy amit nem látunk, azt tényleg teljesen rábízzuk, esetleg amit már úgy homályosan látunk, ó, Uram, hát én látom, hogy ez valami ilyesmi lesz, majd ezt én intézem, de ne aggódj, azért úgy hallgatom a tanácsaidat, amit mondasz, lehet, hogy nem fogadom meg, mert én máshogy gondolom, de az életünk minden területén bízni az Istenben. És el tudjuk azt mondani, nem csak tudjuk, nem csak hisszük, hanem a cselekedeteinkben is megnyilvánul Jézusnak a szava, hogy aki hallja az ő beszédét, és hisz annak, aki őt elküldt, annak örök élete van, és átment a halálból az életre. Kedves testvéreim, ha eddig csak kizárólag a biológiai életünkben éltünk, akkor itt van, most van, ma van annak az ideje, hogy elfogadjuk az isteni életet. A Szentlélek által megélt, az Isten, az örökkévaló Isten jelenlétében megélt életet. Nem egy hosszabb, de egy minőség és mély életet. Én kívánom azt, hogy ne nézzünk ilyen sokat a saját érdemeinkre. Mert természetes az, hogy nem vagyunk a saját gondolkodásunk szerint tökéletesek. Mert hát persze, hogy bűnös és gyarló emberek vagyunk. De nem rajtunk múlik teljesen. Nem magunkban bízunk, hanem a Krisztusban. És értsük meg, hogy mi is a Krisztus bizalom. Amen.